92,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek, Lourdi mi asszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérik, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A hívők a Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőkön keresztül is bekapcsolódhatnak Rómában a Szent Atyával közös imádságba. A Budapest Remete kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Cyril Pannonhalmi főapát volt a főcelebránsa a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében három testvér örök fogadalmat tett, öten pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek, rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az ünnep fényét emelte, hogy egy testvér, aki Kubából tavaly érkezett Magyarországra tovább tanulni, együtt újíthatta meg fogadalmát a magyarországi junior testvérekkel. Hortobágyi Cyril homíliájában kiemelte, az egyház forrás, olyan valóság, amelyből élet árad mások felé, nem azért, mert tökéletes, hanem mert befogadta a lelket. A szociális testvérek hivatása is csak ebben a mozgásban érthető meg, nem a forrás birtoklása, hanem a forráshoz való hűség. Nem önmagatokból fakad az élő víz, hanem a bennetek lakó Krisztus lelkéből, mondta Hortobágyi Cyril. A gyanús kifizetések miatt házkutatást tartott az adóhatóság a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál, illetve a minisztérium irodáiban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a hatósági akcióval párhuzamosan a tárca átfogó belső vizsgálatot folytat annak tisztázására, hogy pontosan kik, mire, milyen formában és mekkora felhatalmazással költöttek a kulturális alapforrásaiból. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében, és megkezdődik egy egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi azbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. A tájékoztatón szó volt arról is, hogy a nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelek jelentős részének visszavonását javasolja a külügyminiszter. Ez összesen 943 útlevelet jelent. Ezekből 776 diplomata és 176 szolgálati útlevél. Az igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy a személyiségi és adatvédelmi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket az előző kormánytól. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős napos száraz időre van kilátás, de az északkeleti-keleti megyékben gomoly felhők is képződnek. Az északnyugati, északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megye térségében erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő, késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállításunkban ma a visszatérő tavaszi napsütésre és jó időre gondolva magyar költők tavaszi verseiből válogatunk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Németh Tamás.
Pogány köszöntő. Nézd! Dércsípte fáink, megőszült fején ül most a szél, és lengő harangú tornyok között csak megkondulnak a jámborimák. Csorgónyálával békés borjú lépdelmék szekerünk után, de már nem kószál szárnyas szavakkal szájunk körül, halovány ámen. Megmosakodtunk. Tornyok között, fákon pihenő szélben. És most megőszült fák közt, csókokkal tarkán, pogány szemekkel kitavaszottunk. A testünket nézd. Együtt fakad a rüggyel drága hús, és napba dobál csókjaink után, boldog torokkal, így, istentelenül, fölsikoltunk.
Május ünnepe. A hatalom kiadta a parancsot. Ne legyen ünnep május elsején. Zászló ne lengjen, és ének ne zengjen. Csak robotoljon csöndben a remény. És jött a május. ezer orgonának lila bugája bukott. A lapon minden bokor virágba öltözött föl, és a paré is megnőtt szabadon. Mint győzedelmi zászló, égbe lendült a jegenye, s ezer pacsirtadal hirdette boldogan és büszkeséggel, hogy itt a május és a diadal. A nap bíborban hunyt el, a vizekben millió élet názdalt remegett. Még a világ, még soha senki nem készített ennél szebb ünnepet.
Rózsabimbóhoz. Nyíj ki, nyájason mosolygó rózsabimbó, nyíj ki már, nyíj ki, a bokorba bolygó gyenge szellők csókja vár. Nyíj ki, gyenge kerti zsenge, hébe nektárt hinte rád, szűznyakadba flóra gyenge, bársonyos palástot ád. Ó, miként fog díszesedni véled a parányi kert, ó, hogy óhajtják leszedni rólad azt a drága szert. Hadd szakasszalak le, édes rózsaszál, szép vagy te már. Hé, ha meglát, hány negédes, hány kacér leányka vár. Ne, ne, egy leány se nyissa büszke fűzőjét te rád. Ültetőd kedves Julissa, néked újabb kertet áll. Ott kevékegy bíboroddal ékesebb bíborja közt. Ott kevékegy illatoddal kedvesebb illatja közt.
Most jázminos lugasban a nyári hűvös estvén Lillámmal ülök együtt. Lillám velem danolgat és csókolódva tréfál, míg barna szép hajával zefír, susogva játszik. Itt egy üveg borocskát a zöldjepágyra tettem, és gyenge rózsaszállal száját be is csináltam. Amott Anakreonnak kellő danái vannak kaskámba, friss eperre. Egy összvességgel éj sok gyönyörűd, becsest kilátott, s ki boldogabb vitéznél.
Pillangóhoz. Hamar követje a tavasznak hímes pillangó idvezlégy. Még nincs rózsa, s te a kopasznak mégis csókolására mégy. Miért szászom a puszpángokra? Hiszen nem a végkikelet adott még új kantust azokra. átzöldellik ők a telet. Menj inkább a setét rögökbe, álhatatlan sejem madár, és súgd az ő dugult fülökbe, hogy élet és tavasz van már. Lát még a földben szúnyókálnak a flóra gyenge szűzei, s a napra félve kandikálnak a csírák nedves szemei. Nézd csak, az orgonák tövébe mely kellő szagok lengenek. Menj, fuss a szellők ellenébe, tán a violák fejlenek. Eredj egy hosszú csókkal, szít ki zefír elől illatjait, és szárnyat zörgésével híd ki a napra kisdet húgait. Mit? Violákról violákra osztott te csélcsap csókodat. Beboldog vagy, hogy egy virágra nem kötöd indulatodat. De én csak egy rózsát szerettem. Csak egy bírt a szívemet, s mióta már ezt elvesztettem, örök tél dúlja létemet. Az én lelkem is hajdanában, mint te, vidám s eleven volt. Még ifjúságom tavaszában a virágzó lilla bájolt. De most lomha s hernyó módjára mászkál a fanyar bánaton, és a mások múlottságára magának verskoporsót fon. Szárnyad eszembe juttatja pszichécs az ő bánatjait, és a psziche gyötrő bánatja tulajdon lelkem kínjait. Ő is ámor aranyvárában egykor édes nektárral élt, és a gráciák rózsásában kedvet s örök tavaszt remélt, de egy bűbájos hang neszére e víg szcénák eltűntenek, s az ő halálos gyötrésére ég, föld mind felesküdtenek. Ó, mikor lesz, hogy bús kínjában letöltöm hernyó éltemet, és szemfedelem púpájában kialszom szenvedésemet? Mikor lesz, hogy lelkem letévén a testnek gyarló kérgeit, s angyali pillangóvá lévén lássa Olympus kertjeit, hol őtet egyik végasságból másikba új szárnyak vigyék, hogy a szférákban nőtt rózsákból örök ifjúságot igyék.
Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mit kapkodok, mindegyre kérded, hol bosszús hangosan, hol fejcsóválva némán. Miért nem szelíden simogatva, ahogy szokás, ahogy mások teszik, miért kapkodva csillogó szemekkel, és mit nevetek hozzá szemtelenség ilyen csúnyán, fülsértő élesen. Hely, rögtön itt hagysz, vagy kezemre ütsz, pitypong. Ne hagyj itt. Inkább megmondom, megmondom, várj. Füledbe súgom, hajtsd félre azt a tincset. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mi kapkod így? Hát mégse jut eszedbe, mi kapkod így? Még mindig nem tudod, pedig így bosszus arccal próbálod elhárítani, akkor is hajad, szemed, szoknyád lefogva. Borzót felé, borzót bibét felé, borzót bibét szárad felé, borzót bibét szárad szirmot felé, mi kapkod így, pitypong? A szél! A szél, a szél, a szemtelen, bolond szél, vígan visítva bosszúságodon, Pitty-pang, mi lesz? Ez még csak a szellő, ez még csak kapkod és fütyörész, de én még nem is beszéltem neked a családomról, hallod-e, hé? Füttyös zivatar úr volt az apám, anyám a híres arkanzasi tájfun, tölcsérviharos ógorom, pitty-pang pehely, kavarogtál-e már ziláltan alélva felhőbe fúró forgó szél tetején? Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre.
Májusi orgonaszag. Az orgona kezdte. Szinte csobbant, mikor a kertben megcsapott. Fűszere gázként gyűlt a roppant éj tavába, a völgybe. Ahogy nyomta a párás ég, nehéz volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz, de mint tündér meglepetés lengett körül, mint álmodott hang, vagy holdfény fátylas csillagok. Mert tündér volt, igazán az. Úgy ébredt, mint alvó agyban a túlvilág, vagy halk izzása a testi kéjnek, amit hajnalban szít a vágy. Az kezdte, az orgona, a mai. De fél száz tűnt május hozta vele, jázmin rózsas akác özöne ringatta vele, lidérc kísértett a rég s a nem rég illatát. Káprázva álltam a kapum előtt, és ópiumittas szellemek kaszaboltak, mint zene a levegőt, és ahogy a fény az üveget, csókolva belül sejmesen, mint mikor mélyen a mesztelen szív alján zsong a szerelem, s lobbanni gyűjtenek új erőt, és csendülni a lankadt idegek. S a rácsnak dőltem, az édes égig tágulva, nyílva, ahogy soha még, és ittam az orgona ízt, a régit, az újat, a zenénél zenébb mérget, emlékek és tavaszok szeszét, és amit a jelen adott, a visszatért nagy pillanatot, mely a betegeném újra végig borzongta az élet gyönyörét. Öt napja, öt éje, az orgona kezdte, s azóta csupa fölszakadt sajgás vagyok, álom és csupa zsenge sóvárgás, néma indulat, s az hangot követel, éneket, zengőt, emberit, édeset. Mintha enélkül így fenyeget, nyomtalan halnék szét az egekbe, ahogy a májusi orgona szag.
Thank you.
hajnali szerenád. Virrad. Szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal, a nagy impressionista. Ezüst onnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold, nagy rajszög aranyból. A sötétség az éjjel rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jóhűvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatag, s várja, hogy a véndús kéjenc, a nap aranyfésűt tűzzön nagy zöld hajába. De itt a szűk utcák közébe zárva a szürke hajnal szennyes és sivár, nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng, az éj bús virága. Itt-ott mered csak s furcsán betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakózöld fákja, mely vakon leng a sikettereken. Annuska, alszol? Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy vigasztaljon, halkan hegedül fantáziám, a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, még ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek. A szívem, melyből bú és vágy zokok. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.
Gesztenyefa pagoda. Mint halk csapatban szürke nyest, a hegyre kúszik már az est, s a bokrok alján meglapul. Itt-ott egy-egy halk fény kigyúl, s a vakbozóton átremeg. Lámpák vagy bús állatszemek. Kék fák közé most tiher velem, hol minden árny és rejtelem, és minden vémtörzs mély csoda. Nézd, gesztenyefa pagoda, lombja mélyén egész sereg zegzúg, mint száz szentélyüreg, s bent apró virágoszlopok halvány ivor színe lobog. Üljünk le itt a szent helyen, öledbe hadd tegyen fejem. Agyamban alszik gond, szitok, most áhítatot áhítok, szárnyat, röpítőt és puhát, levetni a búst, testcsuhát, nehéz szívem elejteni, a fájó ént felejteni. Így, így. Tedd főmre most szelid, halk Veronika kezeid, ne bánt, hogy szól már a kuvik, s hogy már a hold is elbuvik. Csak ringas, lágyan, csöndesen, míg jő majd halkan, könnyesen az ébredés, mint bús, csodás, furcsa, ámult feltámadás.
Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked funok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Csokonai Vitéz Mihály, Juhász Gyula, Karinti Frigyes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád műveiből. A verseket Bács Ferenc, Dunai Tamás, Kaszás Attila, Kézdi György, Ráckevei Anna és Szacsvai László előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Németh Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emelkedése Szent Háromság vasárnapjára.
Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nuntiandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leo pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leo pápa hangsúlyozta.
La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretett közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket. Ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont. Ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leo pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződésé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leo hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mély meghallgatásra vagyunk hivatva. Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szentpéter téren tartott általános kihallgatáson. A Szentatya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szentatya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerarónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről, most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel: Szentatyám, tényleg ön az? A Szentatya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá, hatodik Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Frankai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szórják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S még elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Istennek e nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedje meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá, és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondotta Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. S akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az útporán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt. De az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
Arany János a Lepke című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án, elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson idéglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző volt. 1845-ben az Elveszett alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vígeposztra pályázatát. Majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmaztam. Aranyt pedig tagjává választottam. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elveszítette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a Nagykőrösi Református Gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára volt. Arany János 1860-tól Pesten élt, és itt is hunyt el 1882. október 22-én.
Imája.
Boldog Kolumba Marmion imája. Add Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik, akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a te gyermekeiddel. Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők. Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg senkit. Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat. Dicsérjelek szüntelen téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a sötétség éjjele szállt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.